Köszönjük, Urunk Jézus, azokat a cselekedeteket, amelyeket Te 2000 évvel ezelőtt véghez vittél. Köszönjük a tanításodat, köszönjük a csodáidat, köszönjük a halálodat és a feltámadásodat, és köszönjük azt, hogy most a mennyben vagy az Atyánál, és imádkozol. Imádkozol értünk is, hogy álhatatosan kövessük a Te utadat, hogy álhatatosan járjunk a jó útján, és kerüljük a rosszat. És köszönjük azt is, hogy biztosak lehetünk benne, hogy Te majd visszajössz ítélni eleveneket és holtakat. De köszönjük azt legfőképpen, hogy elküldted a Szent Lelkedet, és köszönjük, hogy azáltal minden nap tapasztalhatjuk azt, hogy a keresztény hit nem elmélet és nem vélemény, hanem üzenet, aminek élet megváltozó ereje van. Köszönjük, hogy minden nap megtapasztalhatjuk azt, hogy van közünk a 2000 évvel ezelőtt történt dolgokhoz, és neked van közed hozzánk, sőt, nagyon közel vagy hozzánk. És kérjük azt, hogy adj nekünk bátorságot, hogy ezekről a dolgokról, a hitbeli tapasztalatainkról beszélni is merjünk, mert meg kell vallanunk, hogy sokszor azokat magunknak tartjuk. Nem akarunk, nem merünk róla beszélni, attól tartunk, hogy mások gőgösek tartanak bennünket, de tudjuk nagyon jól, hogy fontos lenne bizonságot tenni mindarról, amit Te tettél és teszel a mi életünkben. És köszönjük azt, hogy ma este arról beszélni akarsz nekünk, és kérjük adj nekünk világosságot, hogy ne csak az értelmünkkel fogjuk fel a szavakat, hanem a szívünkbe is épüljön az a tanítás, hogy bizonságtevőkké legyünk. Ámen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Ahogy máskor is, a házi feladattal szoktunk kezdeni, ugye? A házi feladat az volt, hogy imádkozzunk azért, hogy az Úr mutassa nekünk a lehetőséget, hogy talán bizonságot tegyünk, beszéljünk valakivel az evangéliumról. Most annyi a kérdés, hogy az evangélium még mindig szól. Kell, hogy szóljon, ugye ez az egyház dolga. Csak az a különös, hogy lehet, hogy rajtunk keresztül szól. Ha kérünk lehetőséget, kapunk lehetőséget. Nem minden héten, és nem minden héten háromszor. De ha komolyan gondoljuk azt, hogy ez pedig feladat, nem úgy, hogy nekem személy szerint kell mind a 2 millió budapestit elérni, mert nem fog sikerülni. De az egyháznak feladata, hogy minden emberhez eljuttassa az evangéliumot. De, mivel én is a Krisztus testének a tagja vagyok, nekem az a dolgom, hogy azt tegyem, amit az Úr nekem ad. És lehet, hogy annyit ad nekem, hogy kávét főzök a Biblia alkalomra. Vagy teját főzök az ifi alkalomra, és ezért lesz ott jobb a légkör. Az is hozzájárulás az evangélium terjesztéséhez. És lehet, hogy valóban lehetőséget kapok valakinek elmondani az evangéliumot. És ha komolyan kérjük az Úrtól az útmutatást, hogy mi a helyünk a gyülekezetben, milyen lehetőségeket akar adni az Úr nekünk, akár a gyülekezeten belül szolgálatra, akár azon kívül bizonságtevésre, és komolyan gondoljuk az imádságot, tehát utána keresünk a választ, körülnézünk, hogy válaszol-e az Úr, és ha igen, mert válaszolni fog, akkor mit, hogyan, akkor teljesen másképp állunk a gyülekezetben is, teljesen másképp állunk az életben is. Meg fog nyílni a szemünk arra, hogy igen, lehet. Amit mások talán lehetetlennek mondják, ne menjünk oda, nem beszéljünk XY-nal, lehet, hogy az Úr lehetővé teszi a mi számunkra. Tehát vegyük ezt komolyan. Hozzá tartozik a bizonságtevés a keresztény élethez. Természetes része, hogy az Úr dolgairól beszéljek, mert az ő gyermeke vagyok. Csak kérni kell a bölcsességet, kérni kell a lehetőségeket, kérni kell a látást, a lelki látást is, hogy merre lehet menni, mit lehet mondani, meddig lehet elmenni. Az Úr tudja, nekünk ugye az a dolgunk, hogy kövessük az ő útmutatását. Köszönöm szépen a beszámolót.
Másodikat.
Hát most egy elég, szerintem. Majd fogunk még egymásról beszélni. Egy lépéssel szeretnék még tovább menni, mert ugye a bizonságtétel alatt, a bizonságtevésben nem csak a 2000 évvel ezelőtt lezajlott dolgokról lehet beszélni. Persze, hogy ezek a legfontosabbak. Ez az evangéliumnak az üzenete, hogy eljött az Úr Jézus, és meghalt a bűneinkért, őt fel is támadott, és vissza fog jönni, ítélni eleveneket és holtakat. És ezt az üzenetet kell nekünk tovább adnunk érthető módon, az adott embernek úgy, hogy ő azt meg is tudja érteni, tehát az ő nyelvezetén, nem túl gyorsan, nem mindent egyszerre talán, hanem több lépésben, de ez a dolguk. De nem is egyszer felmerül a kérdés az illető részéről, hogy mi köze van egy ma élő embernek azokhoz a rég történt dolgokhoz. Tehát mi a kapcsolat a 2000 évvel ezelőtt élt Jézus és közöttem? Elég sűrűn merül fel ez a kérdés. Mivel ugye a legtöbb kívülálló úgy fogja fel a hitet, hogy ezek tételek, amelyeket el kell fogadni, és ennyi. És beszéltünk róla állandóan, hogy ez nem így van. A keresztény hit nem az, hogy ilyen valamiről mondom én, hogy az igaz, hanem alárendelem magamat az Úrnak. És azt teszem, amit ő mond. Tehát kapcsolatról van szó, egy élő kapcsolatról van szó. És ezért, amikor felmerül ez a kérdés, hogy és akkor egy ma élő ember számára miért fontos az, ami 2000 évvel ezelőtt történt, lehetőség nyílik arra, hogy bizonságot tesszünk arról, amit az Úr velünk tett. Hogy az élő és beszélő Isten ez alatt a 2000 év alatt nem változott meg, sőt, soha nem változott meg, és ugyanaz ma is, és holnap is, és mindörökké. És amit ő tett, annak következményei vannak, lehetnek egy ma élő ember életében is. És kapunk lehetőséget, hogy beszéljünk arról, hogy az Úr mit tett a mi életünkben. Ezt általában személyes bizonságtételnek szoktuk nevezni, és erről szeretnék néhány dolgot mondani ma este. Gyakorolni fogunk, ha ma itt vagyunk. Mi az a személyes bizonságtétel? Próbáltam egy mondatban összesűrűsíteni, hogy miről beszélek. Személyes bizonságtétel egy beszámoló, amelyben valaki elmondja, hogy Jézus Krisztus hogyan változtatta meg az életét, miközben rámutat arra, hogy ez a hallgató életében is megvalósulhat, illetve megtörténhet. Két fontos dolog. Az első, bár magamról beszélek, a saját életemről beszélek, nem én vagyok a főszereplője a történetnek. A személyes bizonságtétel nem arról szól, hogy én milyen példás hívő vagyok, mennyire szeret engem az Úr, és ezért tette ezt vagy azt. A főszereplője a személyes bizonságtételben Isten. Isten, aki vonzott bennünket magához, aki világosságot adott nekünk, hogy megértsük az evangéliumot, aki indítatást adott arra, hogy el is fogadjuk, és aki a Szentlélek által segít nekünk abban, hogy álhatatosan kövessük az Úr Jézust. Ki itt a főszereplő? Hát nem én. A személyes bizonságtételben a főszereplő az Úr Jézus. Mindvégig, bár magamról beszélek, bár ugye önéletrajzi dolgokról beszélek, mégsem én vagyok a főszereplő. Ha én vagyok a főszereplő, akkor ma nem bizonságtétel, hanem dicsekvés. És nem arra való a személyes bizonságtétel. Nem arra való, hogy dicsekszem magammal, dicsekszem az én példás életemmel, a személyes bizonságtétel arra jó, hogy dicsekedjem az Úrral, és az Úrban, és ő legyen a főszereplő. A másik dolog az, hogy elég sok mindenről lehet beszélni ilyenkor. Mert ugye, ha élő kapcsolatban állunk az Úr Jézus Krisztussal, akkor ő sok mindent tesz a mi életünkben. Sok mindenre mutat, sok mindent tanít, lehet, hogy még csodákat is tesz az életünkben. Tehát több dologról lehetne beszélni. És remélem, hogy beszélünk is ezekről a dolgokról. Elsősorban a gyülekezetben, hogy vagy egy imaórán, vagy egy kiskörben, vagy egy bibliaórán van egy lehetőség arra, hogy elmondjuk, hogy mi mit tapasztaltunk az Úrtól és az Úrral. Mit tett az Úr a mi életünkben, akár tegnap, tegnap előtt, akár néhány évvel ezelőtt. Remélem, hogy ez egy normális élete a gyülekezeti életünknek. Hát ugye, ha Isten gyermeke együtt vannak, akkor miről beszélnek? A Isten dolgairól, az Atyáról. Hát ha az Atya tegnap valamit tett, akkor miért ne beszéljek róla? De lehet erről kívülállókkal is beszélni. Bár néha-néha talán furcsának látják ők azt, hogy Istenről beszélek, de ha Isten, az Úr Jézus egy természetes része az életemnek, akkor természetes az, hogy beszélek is róla. Ha valami történt, akkor nem csak mondom, hogy mi történt, hanem azt is mondom, hogy én abban az Úr kezét látom, az Úr útmutatását látom. És lehet akár ugye útmutatásról beszélni, tanításról beszélni, gyógyulásról, gyógyításról beszélni, de ma este elsősorban a megtérésről szeretnék és szeretnénk beszélni. Mert ugye, amikor az evangéliumot elmagyarázunk, akkor ez a legfontosabb, hogy a másik értse meg, hogy mi az a megtérés. És szavakban el tudjuk mondani, definiáljuk, tudjuk azt a megtérést, de csak akkor lesz élővé a másik számára, ha egy példát is tudunk mondani egy megtérésről. Hát ha Isten gyermeke vagyunk, akkor egy példát mindenképpen tudunk elmondani, ugye a saját példánkat. El tudjuk mondani, hogy velünk mi történt. Hát fontos, hogy legyen egy elképzelésünk arról, hogy ilyenkor mit lehetne mondani, miről lehet beszélni. És erre természetesen találunk a Bibliában is példákat a személyes bizonságtételre. Elég sok példát találunk arról, hogy valaki bizonságot tesz egy gyógyításról. A gadarai megszállottra lehet gondolni, akinek Jézus mondta, hogy menjél haza, tegy a bizonságot. Ez a megszállott ember, ugyan rég megszállott ember, ez nem is volt tanítvány a szószoros értelmében. Nem tartozott a 12-hez. Nem is lett belőle apostol. De Jézus még mielőtt elküldi a tanítványokat Izraelbe, már elküldi a meggyógyult, megszállott embert haza, hogy tegyen bizonságot Jézusról, tegyen bizonságot arra, hogy Isten mit tett vele. Aztán a János 9-ben ott van a vakon született ember, ugye az egész fejezet arról szól, hogy a vakon született ember bizonságot tesz. Egy fejezetben 3-4-5-ször is elmondja, hogy mi történt. Először csak úgy mondja el, aztán jönnek a farizeusok, nem akarják elhinni, elmondja még egyszer, akkor nehéz kérdéseket tesznek fel, még egyszer mondja, és a végén már csak azt tudja mondani, hogy mi van pontosan, az nem tudom, csak egyet tudom. Jézus jött, azt mondta, hogy mosakodjam, megmosakodtam, most látok. Ennyi. Ez történt velem. Az egész fejezet arról szól, hogy mit tett Jézus. És találunk néhány példát arra is, hogy valaki a megtéréséről beszél a Bibliában. A legtöbbet természetesen Pál apostol megtéréséről tudunk, mert 3-szor van benne a Bibliában. A történet. Nem tudom, hogy ki figyelt már oda, de Pál megtérése 3-szor van bele. Lukács, ugye ugyanaz a Lukács, 3-szor írja le. Először, amikor időbeli sorrendben elmondja az ősegyháznak a történetét, és amikor oda jut, hogy hát itt tér meg Pál, akkor Pál megtéréséről beszél. Aztán a végén, 22.-26. fejezetben Pál ugye tesz bizonságot, amikor elfogták a jeruzsálemi templomban, akkor a 22. versben a zsidóknak mondja, hogy mi történt vele. Aztán 26. versben, 2 évvel később nagyjából, a királynak, Agrippa királynak, a zsidó királynak ugyanazt mondja el még egyszer. Hát ha 3-szor van benne a Bibliában, akkor talán jó lenne ezzel foglalkozni. Nézzük meg, hogy Pál apostol hogyan tett bizonságot a 3. alkalommal, az Apcsolya 26-ban. Talán a legjobb lenne, ha most nem nyitjuk ki a Bibliát, nem az, tehát ezt a tanácsot soha nem szoktam adni, de most egyszer, igen, hogy próbáljuk hallgatni. Pál beszél, Pál tesz bizonságot, és próbáljuk arra figyelni, hogy ez a Pál hogyan tesz bizonságot. Ugye ez most a példa a számunkra. Az apostol tesz bizonságot, ez hogy hangzik a mi számunkra, a mai fülünknek, és mit tanulhatunk belőle. Ez legyen, lenne most a lényeg, és akkor az Apcsia 26-ot fölolvasom. Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem. Mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is, amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyainknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názareti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam a király, amint a mennyből, a nap fényénél is ragyogó világosság sugároz körül engem és útitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugdóznod. Erre ezt kérdeztem, ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Te kelj fel és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért Agrippa király nem voltam engedetlen a mennyi látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdeia lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendőltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz! Pál azonban így válaszolt, nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Pál pedig így válaszolt, kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb, nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok, e bilincsek nélkül. Eddig. Tessék, ez 6-7 perc volt. Én tudom, hogy ma annyiszor felolvastam, 6-7 perc maximum. És talán feltűnik, hogy mégis egy kicsit nehéz erre jól figyelni, minden szóra jól figyelni. Ez természetesen azért is van, mert kicsit más nyelvezetten van írva, nem úgy beszélünk, hogy a Biblia le van írva. De ennél sokkal hosszabb ne legyen a bizonságtételünk, testvérek. Mert ugye nagyon nehéz így meg egymásra is figyelni, tehát 10 perc valóban a maximum. 10 percnél több senkire nem tud egy történetre figyelni úgy, hogy a végén még tudja, hogy miről volt szó az elején. Ez a 6-7 perc az egy jó javaslat, hogy Pál is annyi időben elmondta az egészet, elmondta, hogy miért került bíróság elé, és még arra is volt ideje, hogy elmondja az életnek az életének az útját. Hogy mit tett vele az Úr Jézus. Ugye érdekes módon a főszereplő nem Pál, Pállal történnek a dolgok, de talán láttuk itt is, hogy csak az elején áll a középpontban az, amit Pál tett, ezt tettem, azt tettem, tupáros dolgok. Akkor buszból volt Pál ugyan, csak rossz irányba. Félreértem ezt Isten akaratát, mert ugye akkor még csak természetes ember volt, még nem kapta meg a Szent Lelket, nem tudta érteni Isten akaratát, és pont a fordítottát tette. És akkor a közepétől kezdve, ugye, jön a világoság, megjelenik az Úr Jézus, onnantól kezdve az a fontos, amit az Úr Jézus tesz. És a második, a harmadik részben Pál szolga. És azt mondja, hogy hát azért állok itt. Mert azt teszem, amit az Úr mondott, amit az Atya mondott elsősorban, utána, amit a fiú mondott, és amit a fiú tett, ezért állok itt, nem tehetek mást. És azt is látjuk, hogy Pál három szakaszra osztja ezt a történetet. Az első rész arról szól, hogy milyen volt az élete, mielőtt Jézussal találkozott. Nem minden részletet mondja el, mert ugyanaz nincs értelme, csak a fő vonást mondja. Ugye a buzgóság a fő gondolat. Ez a buzgóság mindenhol benne van. Hogy Pál buzgó volt abban, hogy Isten akarta szolgálni. És csak azt mondja el az első részben, hogy milyen félre irányult buzgóság volt benne. Hogy milyen helytelen úton kereste a megoldást, kereste a szolgálatot. Felvázolja a képet, aztán nagyon részletesen elmondja, hogy a damaszkuszi úton mi történt. Találkozott az Úr Jézussal, aki megbízást adott neki. Akkor a harmadik részben arról beszél, hogy hogyan változott meg az élete. Hogy most nem a keresztények ellen harcol, hanem a keresztények mellett harcol. Most nem üldözi a Krisztus testét, hanem képviseli a Krisztus testét még a pokányok között is, és gyülekezeteket hoz létre. Három gondolatban rakja le az alapot. Ilyen voltam, de találkoztam az élő Úr Jézussal, és ezért lettem olyanná, amilyen most vagyok. Tehát ez a személyes bizonságtételnek az alapja. Hogy ilyen az ember, amikor megszületik, akkor szükség van erre a találkozásra, a Jézussal való találkozásra, és aztán ez történt. És elmondhatjuk egymásnak is, hogy hogy történt ez, hogy zajlott ez, hogyan jutottunk el arra a pontra, hogy odaadtuk magunkat az Úr Jézusnak, és utána mi változott meg az előbbi, vagy az előző helyzethez képest. Ez a személyes bizonságtétel. Pál nagyon jó, mert feltesz egy kérdést is, hogy Agrippa király, elmondta a történet, Agrippa király, a Festus egyáltalán nem foglalkozott vele. Ugye, mintha az egyik kollégánk lenne ugye a munkahelyen, vagy a családunk egyik tagja, hol gondolsz te? Márko, naív, te komolyan gondolod, hogy ez így történt? De ilyen ember a Festus. Hallotta a történetet, nem érdekli. De ott van az az Agrippa király, aki már sokkal többet tud a profétákról is, hát ő volt a templomnak a felügyelője is, hivatalból, kellett neki foglalkozni az írásokkal, de foglalkozott is vele, és idő volt a felesége, tehát ő már sokkal többet tud. És akkor oda szegezi Pál a kérdést. Hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Ugye ez a lelkiismereti kérdés, amiről a múltkor is beszéltünk, most válaszolnia kell, szegény király, hát valamit mondania kell. És ő már nem mondhatja azt, hogy boldog vagy te, Pál, mert igen, ismeri ezeket a profitákat, és hogy, amit ez a Pál mond, az tényleg úgy lehet, hogy mondja, mert ez az Agrippa király elég sok mindent tud. És akkor mit mondsz Agrippa király. Majd nem ráveszel engem is. Tehát, hallottam a történetet, megértettem, de még valami akadály van. Valami miatt nem akarom ezt elfogadni. Mert ugye majdnem, de azt jelenti, hogy nem. Majdnem elértem a vonatot, tehát még mindig a pályaudvaron állok. De majdnem ráveszel engem arra. Majdnem. Tehát a bizonságtétel jó volt, mert érthető volt. A király megértette a kérdést, a lelkiismereti kérdést. Megértette, hogy erre válaszolni kell, legfőképpen Isten felé. És akkor ő is tesz úgy a bizonságot arról, hogy mi van az ő szívében. Az van a király szívében, hogy nem tudom. Lehet, hogy később meggondolta magát, az majd a fehér prónus előtt kiderül, amikor mi is ott leszünk. De a bizonságtétel jó volt. Mert a király is elmondta, hogy mi van az ő szívében. De ez itt a példa, ami előttünk van. A példa, vagy ezért olvastam föl ezt, hogy mi ebben a példa, ez a módszer. Nem szeretem ezt a szót, de a módszer, amelyet Pál használ, hogy hogyan mondja a megtérését. Tehát a példa nem ez ebben a történetben, hogy hogyan kell megtérni. Tehát nem csak akkor jó a megtérés, ha én is lovon ülök, én a világosát leesek. Tehát nem az a példa, de testvérek sokan azt gondolják, hogy csak akkor jó a megtérés, akár a kívül állók is, remélem, hogy a gyülekezetem belül már nem. Remélem, hogy elég egészséges tanítást kaptak a testvérek, hogy tudják, hogy nem attól függ. De a kívülállókban még élhet olyan gondolat, hogy csak akkor jó a megtérés, ha leesek a lovamról, kocsiból, mit tudom én, kerékpáromról, jön a világoság. Nem. Mindenkinek a megtérése valahogy más. Nem. Isten általában nem használ szabvány megtéréseket, hanem személyre lebontva alkalmazza az ő kegyelmét, személyre szólóan oda juttatja az evangéliumot az emberhez. És van, aki így érti, van, aki úgy érti. Még mindig vannak ugye pálfordulások, hála Istennek. Még mindig vannak gyilkosok, vagy rablók, akik a börtönben hallják az evangéliumot és megtérnek. Még mindig vannak prostik és drogkereskedők, akik az utcán hallják az evangéliumot és megtérnek. Az egyik munkatársam, volt munkatársam, régebben drog- és fegyverkereskedő volt. Igen. És abból tért meg. És persze, hogy az ő bizonyságtétele elég, hogy mondjam, látványos, mondjuk így, hogy nagyon jó történetet lehet belőle kikerekíteni. Mert ugye, jó, ilyen könyveket szoktunk olvasni. Jó, de nem mindenki fegyverkereskedő. Csak azért legyek fegyverkereskedő, hogy a látványos legyen a megtérésem? Hát nem. A személyes bizonságtétel arra szól, hogy én azt mondom, ami velem történt. Vannak másfajta megtérések is. Van az a fajta, amit folyamatos hitre jutásnak nevezünk, vagy szövetségi megtérésnek, mert ugye vannak emberek, akik már eleve egy hívő családban születnek bele. És úgy nőnek föl, hogy nem csak vasárnap a templomban, hanem remélhetőleg minden nap hallják Isten igéjét. Teljesen természetes az ő számukra az imádság. És ahogy fölnőnek, hittanra járnak, ifiben járnak, egyszerre csak ráébrednek arra, hogy hát ez nem csak így általában igaz, hanem ez rám nézve is érvényes. És én ezt igenis akarom. Akarok az Úrhoz tartozni. Tehát nincs folyamatos hitre jutás, hogy az ember oda nő az Úrhoz, mert ugye vagy az ember vagy nem lelki ember, vagy lelki ember. Vagy Isten népéhez tartozik, vagy nem. De a fejlődésben lehet folyamatosságot látni, hogy az ember eleve ilyen közegben él, hallja a dolgokat, tapasztalja, és teljesen természetes módon átadja önmagát az Úrnak. Akkor lehet, hogy nem annyira látványos ez a megtérés. És lehet, hogy nem hívják meg az illetőt bizonságot tenni. De nagyon nagy kár lenne. Mert ugye nem is kevés ember van, aki azt gondolja, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy aki előzőleg úgy élt, ahogy nem tetszik a társadalomnak, az valamikor észbe kap, utána úgy kezd élni, hogy illik. És elég sok embernek szüksége van az egyházban. Elég sok embernek szüksége lenne, illetve van arra, hogy valaki elmondja, hogy még a jó fiúnak és a jó lánynak is meg kell térnie. Még az is, aki úgy él, hogy illik, még annak is meg kell térnie. Mert lehet, hogy nem látványos a bűn, nem vagyok se prosti, se fegyverkereskedő, de mégis lázadok Isten ellen, Isten nélkül élek, és mindent, amit kaptam Istentől, úgy csavarok, hogy a saját használatomra tudom azokat használni, és ne az Úr dicsőségére legyen. Egy másik munkatársam úgy nőtt fel, hogy a gyülekezetben egyszer csak valaki kezdett arról beszélni, hogy még a jó fiúnak is meg kell térnie. És először nem akarta elfogadni. Hát én nekem miért? Ilyen egyházban vagyok, ifjú vezető vagyok, mert nekem meg kellene térnem. Én már az egyházban vagyok, a gyülekezetben vagyok. Akkor nekem miért kellene megtérnem? Amire rá nem ébredt arra, hogy hát sok mindent tesz buzgóságból, de fogalma sincs, hogy az Úr mit akar. Mindent a saját akarata szerint tesz. És igenis meg kell térnie. Tehát, bár nem ilyen látványos lenne ilyen történet, ilyen személyes bizonságtétel, de fontos, hogy ez is hangzana el a gyülekezetben. Írjuk le, tegyük bele a faskori harangszóba, hogy igenis a jó lánynak, a jó fiúnak is meg kell térnie. Aztán ott van az eset, amikor valaki hívő vagy vallásos családban nő föl, és a kamaszkor felé arra kezd gondolni, hogy talán lehetne másképp is élni. Nem kell az, amit a szülőktől láttam, talán lehetne másképp is értelmes életet élni, templom nélkül, gyülekezet nélkül, nem ezek szerint az elvek szerint, talán lennének más elvek is. És az illető megy a saját fejé után, talán kicsit harcol is a vallásosság ellen, vagy a hit ellen, próbál saját életgyakorlatot kialakítani, amíg csak valamikor rá nem jön arra, hogy nem lehet. Nem lehet. Mert ugye élni csak egyféleképpen. Lehet, hogy az Úr mondja, mert ő hozta létre, ő adta az útmutatást hozzá, így kell élni, másképp nem is lehet. De nem is kevés ember van, akinek szüksége van arra, hogy válságba jusson, akár lelkileg, akár pénzügyileg, akár társadalmilag, a karrierben, vagy bármi helyzetben, hogy válságba jusson, és visszagondoljon arra, hogy mi volt otthon. Honnan estem ki? Mit hagytam hátra? Hát mégis jobb volt ott. Ez egy harmadik kollégának ez a története. Fűtőrobítet példának ez a története. Tékozó fiú. Először harcolta nevelése és neveltetése ellen, amíg rá nem ébredt arra, hogy hát ez az. Nem lehet másképp élni. Vissza kell térni. Ez a tékozó fiúnak a példája. Aztán van az a változat is, és ez az utolsó, amit mondok, mert ugye nagyon sok fajta van, de ez a négy szerintem segít nekünk abban, hogy magunkat is valahova el tudjuk rakni. Van ez a negyedik fajta is, amit én két lépcsős rendszernek szoktam nevezni. Ez a kemény nyakúaknak a megtérése. És elég sok férfitől hallottam, hogy ez inkább jellemző rá. Hollandiában is volt egy történet, amikor kint voltunk nyáron, akkor egy holland férfi is beszélt erről, az én történetem is. Az én történetem úgy kezdődik, hogy vallásos családban nőttem föl, minden vasárnap ott voltunk a templomban, hallgattuk az igét, találkoztunk a barátokkal, aztán istentisztelet után szüleim barátaihoz mentünk, kávéztunk, ugye kihagyhatatlan élmény Hollandiában, a kávézás, és a kávézás mellett ízekre szedtük a prédikációt, utána a lelkészt, utána a gyülekezetet, és megéheztünk, hazamentünk, ebédeltünk, aztán a délután szabad volt. És én azt mondtam, hát ilyen a hívő ember. Ugye ez volt a példa előttem. Jó, hát akkor így legyen. És tudni kell rólam azt is, hogy amióta olvasni tudok, olvasok is. Mindent, ami csak a kezembe kerül. Lehet, hogy 7 éves voltam, amikor először kerültünk könyvtárba, osztálykiránduláson. Hát, nekem az volt a paradicsom. Azt mondták nekem, hogy 4 könyvet lehet hazavinni úgy, hogy 3 hétig nálam vannak a könyvek, elolvashattam őket, visszahozzam, és akkor újabb 4-et lehet hazavinni, mindez pedig ingyen. Aztán. Ez a paradicsom, nem? Igen, ez az. És elég sűrű jártam. Először anyukám még jött velem, de elég közel volt a lakásunkhoz. Tehát így írultam, hogy végig olvastam a polcokat. És annyira okos lettem. De komolyan. Hogy az általános iskola vége felé nekem is volt véleménye a prédikációról, a lelkészről, a gyülekezetről. Sok mindent tanultam. És amikor gimnáziumra kerültem, rájöttem arra, hogy hát ezt még fokozni is lehet, ezt a tudást. Mert ugye ott találkoztam először az igazi matematikával, és az igazi fizikával. Nem csak tényeket lehet tudni a világról, nem, törvényeket is lehet tudni. Vannak szabályok, amelyek mindig érvényesek, és ha tudom a szabályt, akkor mindent tudok magyarázni. És amikor akár a matekban, akár a fizikán újabb törvényt találtunk, akkor hazafelé menet, mert mindenhol láttam a törvényt működésben. Azt most annyira okos vagyok. Én már okosabb vagyok, mint a lelkész. Gondoltam, hát persze mentem a szülem, ugyan rendes fiú voltam, ott voltunk az Isten tisztelettel, mondta a lelkész a mondókáját. Ahhoz képest, amit én olvasok, nem is annyira érdekes. És a fizika tanárom filozófiával is foglalkozott. Tehát amikor rájött arra, hogy milyen sokat olvasok, akkor azt mondta, hogy Márk, akkor itt vannak filozófia könyvek is, tehát nem csak a fizikában, nem csak a fizikális világban vannak törvények, a lelki világban is vannak törvények. Tehát lehet a tudásról is gondolkodni, és általános érveket levonni a tudásból. Filozófia. Igen. És filozófia könyveket olvastam. És amikor egyetemre kezdtem járni, akkor én úgy gondoltam, hogy még 6 év, és én leszek a legokosabb ember a világon. Ugye, ha mind azt tudom, tehát fizikát tanultam, műszaki egyetemen, tehát alkalmazni is tudom, nem csak tudás, hanem hasznos is, hát akkor utána még 20-25 év, és jön a Nobel-díj, minden probléma nélkül. Tehát így éltem, hogy a tudás, az ismeret, a gondolkodás nagyon nagy szerepet játszott az életemben, de én azt úgy használtam, hogy Isten nem is került bele a képbe. De mivel ugye gyülekezetben jártunk, voltak hívő barátaim, akik például ifibe is hívtak, akik más összejövetelekre is hívtak engem, beszéltünk kicsit Isten dolgairól, de én annyira nem foglalkoztam vele. Amíg csak egyszer nyáron, akkor megszakítottuk a kapcsolatot az akkori barátnőmmel, rájöttünk arra, hogy nem illünk össze. Üres volt a nyár, nem volt programom, és a hívő barátok meghívtak egy táborba. És azt mondták nekem, Márko, táborba megyünk, nemzetközi ifi tábor, talán neked is jó. Mondom, hát nem tudom pontosan, miről van szó. Hát gyakorlatilag arról volt szó, hogy Franciaországban egy kempingen állnak, és akkor oda jönnek barátok is, az akkori Kelet-Németországból, ott fogunk találkozni, és néha-néha felmegyünk a hegyre, ott van a tábor, és ott lehet Istenről hallani, vagy énekelni, vagy bár sok mindent csinálni. Hát mondom, nincs jobb dolgom, miért is nem? Oda mentünk, jó volt a kemping, találkoztunk a németekkel, második, harmadik nap fölmentünk a hegyre, ott volt a tábor, mi történik éppen énektanítás. Mondom, ez nekem való, szeretek énekelni, ez jó lesz. Tanultunk egy éneket, nagyon szép volt. Aztán azt mondták, hogy hát ezt az éneket fogjuk elénekelni az Isten tiszteleten is. Hát akkor maradjunk. Hát hamar megtanultam. Mentünk az Isten tiszteletre. De mivel nemzetközi ifi tábor nem volt prédikáció, mert ugye nem lehetett minden nyelvet lefordítani a prédikációt, vagy legalább nagyon hosszú ideig tartott volna, és azt mondták, hogy nem, egy igét olvasunk fel, akár 30 nyelven is, de minden nyelven, a résztvevők minden nyelven felolvasták az igét, és azt mondták, utána 5 perc csöndesség lesz, és akkor mindenki gondolkodhat az igén. Tehát felolvasták, biztos holandul is, és akkor kezdődött az 5 perc restján. Hát én 30 másodperc után már teljesen ideges voltam. De még soha, az életemben soha nem volt 5 perc csend, így egymás után. Mert ugye vagy tévét néztem, vagy szólt a rádió, vagy valamivel foglalkoztam, akkor ott volt a könyv, akkor lehet, hogy csend volt, de nem a csendre figyeltem, hanem a könyvre figyeltem. Én nagyon ideges lettem, hogy mi ez? Hát az első perc után nagyon rosszul éreztem magamat, hogy ez nem normális, ami így történik, nem? Ilyen hosszú, megnéztem is, tényleg csak egy perc, nem lehet. A harmadik perc után én már biztos voltam benne, hogy valami szektába kerültem. És majd feláll az egyik vezető, majd azt fogja mondani, hogy ő tud mindent, őt kell követni, neki van minden megoldása, minden problémára, vártam is. Na, most valami nagyon fontos és nagyon furcsa fog történni, mert nagyon ideges vagyok. Tehát amikor egy 3 óra után letelt az 5 perc, nem történt semmi. Érdekeltünk még egyet, kettő, csak ennyi volt. Én nem értettem, hogy mi volt ez az egész. Komolyan mondom, nem értettem. Ugye a csöndben tud szólni az Úr, ezért nem volt csönd az életemben. Ezért nincs csönd általában a nem hívő ember életében. Csak ott csönd volt. És az utolsó dolog, ami elhangzott, az ige volt. Hát persze, hogy ideges voltam. Most már tudom, csak akkor még nem értettem meg. És ez többször ismétlődött, a több napon egymás után fölmentünk a hegyre, és az egyik napon, nem már tudtam, hogy milyen ez az 5 perc, és ugye mi otthon a templomban is szoktunk imádkozni, tehát tudok gondolkodni, tudok imádkozni, tehát ki lehet tölteni ezt az 5 percet. És egyszer, ebben a csöndben, amikor mondjuk imádságban talán voltam, egyszerre csak látomást kaptam, nem tudom más szót használni. Egyszerre csak úgy, nem csak éreztem, hanem valóban láttam, hogy egy szakadék szélén állok. És hallottam egy hangot, és tudtam, hogy most Isten beszél. Hogy honnan tudtam, azt nem tudom. Tehát szerintem, ha Isten szól, akkor az ember tudja. Egyszerűen csak tudja. És azt mondja nekem, hogy Marko, ha bízol bennem, akkor lépj bele a szakadékba, és akkor én oda tartom a kezemet. És nem tudom miért, de nekem ez jónak tűnt. Jónak tűnt belelépni a szakadékba, és megvárni, hogy mit tesz Isten. És ahogy a látomásban beleléptem a szakadékba, éreztem, hogy nem sülelek el, tényleg van ott valami, véges volt az egésznek. Hát akkor már végképp nem értettem semmit. Csak egy dolgot tudtam, egy dolgot éreztem, Bibliát kell olvasni. Előtte annyira nem foglalkoztam a Bibliát. Hát apukám felolvasta a Bibliát a vacsoránál, általában, az sem mindig, és ugye meséltek a Bibliáról az ifiben, meg volt bibliatanulmányozás, volt prédikáció, de annyira személyesen nem foglalkoztam vele. De azóta kezdtem vele foglalkozni. Éreztem, hogy szükségem volt rá. Megtértem? Nem, testvérek. Én nem tértem meg. Komolyan mondom. Bár volt valamilyen látomásom, amit történt, az csak annyi volt, hogy Isten tudatra ébredtem. Rájöttem arra, hogy van egy Isten a mennyben, akinek igéje van. És azzal kellene foglalkozni. A bűnről semmit sem tudtam. Az Úr Jézus Krisztusról sem. Szentlélek, nuku. Csak azt tudtam, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Jelentkeztem konfirmációs tanfolyamra is, hogy többet tanuljak a Bibliáról, meg is konfirmáltam, akkor Jankével is. Kezdtem járni, tőle is sokat tanultam, és egyszer, amikor beteg voltam, tüdőgyulladást kaptam, könyvet kaptam kölcsön a feleségemtől, amiben egy misszionárius, egy német misszionárius leírja, hogy ő hogyan tért meg. És mesélt arra, hogy nagyon okosnak tartotta magát, és ma Afrikában volt, szolgálat közben semmi nem jött össze, és egyszer csak ráébredt arra, hogy nagyon jól hirdeti a megtérést, de még ő sincs megtérve. Hát az legyen az első dolog, hogy az ígérdető is megtért legyen. Különben nem is hiteles. És a könyvben láttam magamat. A történetben felismertem magamra, hogy Márkó, most meg tudod érteni, hogy mi a te problémád. Nagyon okosnak tartod magadat. Ma azt gondolod, hogy talán tanítani is tudsz a Bibliáról, de ez az alap dolog. Az a megtérés még kimaradt az életedből. És akkor ott, az ágyam, odaadtam az életemet az Úr Jézusnak. Ezért mondom két lépcsős rendszernek. Hogy először én ofont kaptam az Úrtól. Hogy, hello, itt vagyok. Te eddig nem figyeltél, de most olyan helyzet volt, olyan körülmények voltak, ahol kénytelen voltál rám figyelni. És rájöttél arra, hogy vagyok. Ez nem a megtérés volt, mondom, ez később történt meg. Amikor meg is értettem az üzenetet, amikor rájöttem arra, hogy én vagyok az a bűnös. És nekem kell megtérnem. Ezért nevezem két lépcsős rendszernek, és amióta elmondom a történetemet, elég sok férfi mondja, hogy ez ő nála szintén úgy történt, hogy először kapott egy nyaklevest az Úrtól, hogy figyeljen már oda, aztán jön a keresésnek az időszak, hogy merre. És nálunk a gyülekezetben van egy ember, aki azt mondta, hogy 12 évig kereste az utat az Úr felé, Jézuson kívül. És 10 év kellett neki ahhoz, hogy rájöjjön arra, hogy nincs más út. Csak Jézus van. És visszafele nézve ő is mondja, hogy egyrészt tár volt a 12 évért. Mi minden tehettem volna ebben a 12 évben. De másrészt az Úr tudta, hogy ez kell nekem. Kell az nekem, hogy megtérjek. Tehát van olyan megtérés is. Ez a sok tudat ugye nem történt, nem ment ki a fejemből a megtérésem óta. És ez a vágy, hogy megértsem a dolgokat, az se szűnt meg. De én ezzel most másképp élek. Másképp tudom használni, és más a cél. Ez a tudás vágy, ha szabad így mondanom, ez nekem a vörös fonál. Ami Pálnál a buzgóság volt, az nálam a tudás, az értelmezés, az alkalmazás. Először rosszul használtam az Úr ellen. Akkor az Úr felhasználta, ugye, a kíváncsiságomat, és az olvasást arra, hogy megértsem az üzenetét, aztán most is használja, hogy a megfelelő módon adjam tovább. És azt gondolom, hogy mindenkinek el tudnám mondani talán ezt a vörös fonalat is, ezt az összekötő gondolatot a saját életéből. Ez lenne az alapgondolata a személyes bizonságtételünknek. És mivel hallottunk két példát, egy bibliai példát és az előadó példáját, lassan itt az ideje, hogy a saját bizonságtételünkkel is kezdjünk foglalkozni. És a túloldalon 3 kérdést írtam fel. Inkább 3 kérdés csoportot állítottam össze, aminek alapján egy vázlatot lehet írni a személyes bizonságtételünkről. Ugyan a személyes bizonságtétel nem egy színi előadás. Tehát nem úgy van, hogy leírom, fejből tanulom, és akkor ledarálom, amikor szükség van rá. Nem, ez egy személyes dolog. Ha úgy adódik a helyzet, akkor én szívesen elmondom. De ha nincs rend a fejemben, ha nem tudom, hogy mit kellene elmondani, akkor össze-vissza lesz az egész, úgy, ahogy az evangéliumnál is láttuk, hogy a rendszer segít. Ha van egy rendszer, akkor el tudom mondani. És láttuk Pál bizonságtételéből, hogy az az előtte való élet, Jézussal való találkozás, és azóta mi változott meg, az egy jó struktúra, amit használni lehet. Ezért itt van ez a 3 kérdéscsoport. Az első kérdés, milyen volt az életem mielőtt tudatosan Isten vezetés alá helyeztem az életemet. Második kérdés, Isten hogyan vezetett engem ahhoz a döntéshez, hogy átadjam Jézusnak az életemet. És a harmadik, hogy milyen tekintetben változott meg az életem. Nos, nem mindenki tud az első kérdéssel kezdeni. Ugye ha valakinek pálfordulásos volt a megtérése, akkor lehet, hogy a második kérdés sokkal világosabb. Hogy na ez akkor is akkor hallottam, attól és attól a személytől az evangéliumot, és le tudja írni, hogy mi volt előtte, mi volt utána, minden három kérdésre nagyon jó választ tud adni. De aki folyamatosan hitre jutott, tehát aki hívő családban nőtt föl, és lehet, hogy nagyon hosszú folyamat volt a megtérése, lehet, hogy nem tudja elmondani, hogy na, akkor időpont, lelkész, hely, lehet, hogy nem tudja. De az egészről lehet, hogy van egy fogalma, hogy mik voltak a fontos pontok. Hát akkor a második kérdésnél lehetne kezdeni, hogy próbálom először a folyamatot leírni. És akkor van még az az ember is, aki annyira régen tér meg, hogy nem tudja, hogy mi volt előtte, mert pontosan mi történt. Hát akkor lehet a harmadik kérdéssel is kezdeni. Hogy, tehát magamat nézve, mi az? Vagy mi az, ami annyira jellegzetes rám mostanában a hitemből kifolyólag, ami lehet, hogy előzőleg nem volt meg. Ha nem lenne hitem, akkor mi hiányozna az életemből? Ja, a hiten kívül. Miben lenne más az életem? Lehet, hogy az, vagy arra a kérdésre tudunk inkább választani, akkor visszafele is lehet gondolni. Ha kezdjünk a mával, a harmadik kérdés, akkor visszafele is lehet gondolni. Tehát nem kötött a sorrend, csak érdemes próbálni mind a három kérdésre valamilyen választ adni, és lehet, hogy az egyik bővebb lesz, a másik nem annyira bő, de az most nem fontos. Legyen egy képünk az egészről. És adok most a testvéreknek 15 percet. Tehát kérdéseként 5 percet nagyjából, hogy gondoljuk végig a kérdést, és vászlappontokban írjunk föl valamit a saját életünkről. Most. Ugye most
jó, akkor nagyjából letelt a 15 perc.
Tudom, hogy viszont még nincs vége. Tehát azt szoktam mondani, hogy kell egy-két óra általában, hogy az ember egy jó vázlatot írjon a személyes megtéréséről, de most nincs annyi időnk. Tehát lehet még vele foglalkozni, testvérek, nyugodtan, de most nem. Mert ugye a legjobb, ha ezt ki is próbálj. Ha elmondjuk, mert nem mindenki tudja leírni, és ha elmondjuk, akkor lehet, hogy jobban is fogalmazódik meg bennünk. Tehát fogunk gyakorolni mindjárt, csak először még néhány tanácsot szeretnék adni, mármint az előadás módjára nézve. Mert ugye nem mindegy, hogy hogyan mondjunk el a történetünket. Néhány dologra érdemes odafigyelni. Az első természetesen az, hogy őszinte legyen. Tehát nem kell feketébre festeni a megtérés előtti korszakot, és nem feherebbre a megtérés utáni, mintha a megtérés óta nem lenne semmilyen problémánk, és ragyogászos életünk, és fenekik tejföl, mert nem így van. Tehát akkor őszinte, ha azt mondjuk el, ami velünk történt. És ehhez kapcsolódik az, hogy személyes is. Tehát attól személyes a személyes bizonságtétel, hogy arról beszélünk, hogy az Úr mit tett a mi életünkben. Tehát ez nem prédikáció, nem általában hogyan zajlik a megtérés, hanem a miénk. Ugye ez a személyes bizonságtétel. Ugyanakkor tömör és lényegre törően legyen, tehát nem az egész életünket kell elmondani, hogy megszülettem, és akkor és akkor egészen a 15. unokáig. Tehát nem, mert egy példát akarunk adni a másiknak, a kívülállónak a megtérésről. Tehát arra kell koncentrálni, azt az információt kell elmondani, ami lényeges. És ami nem lényeges, arról beszélhetünk máskor is, vagy később, de nem a személyes bizonságtételben. Akkor a legfontosabb talán a következő, egyszerű és világos legyen. Testvérek, néha-néha kínaiul beszélünk. El akarok valamit mondani, ami velünk történt, és csak úgy tudjuk elmondani, hogy volt olyan reklám nemrég a tévében, hogy most következnek a gazdasági hírek, és akkor az illető is ilyen kínaiul vagy japánul kezdett beszélni. Ilyen csupa szakszavakat használják a gazdasági hírekben, de mi is néha-néha. És amikor megérintett a szívem, a lélek két élű kardja, térdre estem, és a dárai vérében megmosakodtam. Értjük? Tehát a kívülálló vagy nem érti, hogy amit ért, ugye az neki gusztustalan. És lehet, hogy már nem jön el a következő Isten tiszteletre, mert mi történik ott a paplakban? Tehát ezt így hallottam. Egy evangelizáción. Nagyon szép. Még megértjük egymást, csak. Hogy kívülállóval beszélnek, lehet, hogy kicsit másképp kellene fogalmazni a dolgokat. Természetesen figyeljünk oda a másikra, ugye, ha a negyedik unokánál rájövünk arra, hogy a második ma alszik az asztal alatt, akkor lehet, hogy túl hosszú volt. Ugye ez a tömör, ez a tíz percet komolyan mondtam. De a 10 percnél hosszabb ne legyen, mert ugye egy dologról akarunk beszélni, a megtérésünkről, és nem kell az egész életet elmondani. A leglényegesebb itt van a papíron, két dolog. Az első, a bizonságtételünk olyan, mint egy útjelző tábla. Nagy betűs az út, ugye az út az Úr Jézus. Mi csak mutatunk, nem? Én vagyok a fontos, az Úr Jézus, de én mutatom az utat. Mutatom arra, hogy ő mit tett, és mutatok arra, hogy ő mit tett az én életemben. És ugyan még az autópálya fölött se nagyon színes, meg ragyogó az útjelző tábla, hogy nézzetek csak ide, milyen szép útjelző tábla vagyok. Nem, annyi maradt, hogy Budapest, oda, Kecskemét, arra, hány kilométer, ennyi. Tehát ilyen a jó bizonságtétel. Az útra, az Úr Jézusra mutat, lényegre törően tömör, de egyszerűen érthető. És a jó hír, ugye, az utolsó mondat nagybetűvel, elrontani csak egyféleképpen tudom, ha nem mondom el. Akkor minden eszközünk megvan, testvérek. Minden alapeszköz megvan a tanítványi élethez. Mindenről beszéltünk, ami a személyes hívő életet illeti. Lenne még sok mindent mondani a gyülekezetről, a közösségről, ugye, hogy közösen akkor mi a dolgunk, és a közösségben mi a helyünk. Hát majd kerítünk arra is sort, mert most nem, most magunkról beszéltünk, és remélem, hogy mindenki legalább valamit tanult ebből a 8 alkalomból. Köszönjük, Úrunk Jézus, hogy Te úgy jelentetted ki magadat, mint aki az ige. Egy beszélő, kommunikáló Isten vagy. Nagyon hangsúlyos az, hogy beszélsz, hogy szólsz, hogy válaszolsz, hogy kérdéseket teszel föl, hogy megérinted a lelkünket a szavaddal, és meg kell vallanunk, hogy sokszor mindenre figyelünk csak a szóra, az igére nem. Szeretnénk hallgatni, szeretnénk passzivitásba maradni, szeretnénk képeket kivetíteni, szeretnénk meleg légkört teremteni, és elfelejtjük azt, hogy beszélni kell. Elfelejtjük azt, hogy van miről. Elfelejtjük azt, hogy öröm az örömhírről beszélni. Elfelejtjük azt, hogy öröm testvérekkel beszélni. Elfelejtjük azt, hogy a kommunikáció a közösség alapja. Elfelejtjük az őszinteséget, és vagy hazugságban, vagy hallgatózásban burkolódzunk. És ezért kérünk bocsánatot. Kérjük, segíts nekünk abban, hogy a kommunikáció fontosságát lássuk, a bizonságtevést fontosságát, az imádság fontosságát, az igeolvasás, az ige hirdetés, az igevel való foglalkozásnak a fontosságát, a kommunikációnak a fontosságát a gyülekezeti életben. Kérjük, segíts nekünk abban, hogy mindenről az ige jusson az eszünkbe, és hogy állandóan az igei kommunikáció álljon a középpontban. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy ma este itt voltál, adtál szavunkat, és adtál szavakat a szánkba, adtál bizonságtételt a szívünkbe, amit el is tudtunk mondani, és kérjük, folytass azt a munkát bennünk és rajtunk keresztül, szóljon a Te igét a világban. Kérjünk, maradj velünk ma este, amikor hazamegyünk, óvj meg minket minden gonosztól, adj nekünk nyugodalmas jó éjszakát, hogy a holnapi napon is bizonságtevő tanítványok lássunk. Amen. Mi atyánk, nem vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, mint éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésre, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.